Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavka Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Például a válások során egy csomó nő úgy gondolja, hogy az ő párja, az ő férje legkevésbé sem szenved. De hogy ez nem igaz, mert közben jönnek hozzám a férfiak, és romokban vannak, egyszerűen romokban. Egy férfi ember különben is magában oldja meg. Ez egy tipikus válasz volt, hogy a férfi magában oldja meg ezeket a nehézségeket. Pár megállapodhat sok minden. Nagyon sok fajtája van annak, hogy hogyan tudják az életüket működtetni hosszú évtizedekig. Mert azért lássuk be, hogy 30-40 évig fenntartani a szexuális érdeklődést, ez nem olyan kis dolog.
Mindenki csinálja, csak éppen senki nem beszél róla ilyen nyíltan, mint ahogyan a mai adásban pillanthatunk be emberek intim belső világába. Vendégünk Zinger Magdolna, író, újságíró, mentálhigiénés szakember, gyásztanácsadó, 16 másik kötete mellett a Szex történetek és az Érző férfiak című könyvek írója, amelyekben nők, férfiak, idősek, fiatalok vallanak a valódi érzelmeikről, kudarcaikról, nehéz élethelyzetekről, szexuális életükről, megcsalásról, válásról, orgazmusról vagy éppen halálról. Hát ezekről a témákról beszélgetünk a mai adásban.
Üdvözlünk, és ráadásul a múltkori adásban megtudtuk, hogy ez az egyik kedvenc könyved, ha a saját könyveidből kell választani.
De igen. Hogy egyébként melyik volt nehezebb, a férfiakat az érzelmeikről faggatni, vagy pedig kutakodni mások szexuális életében?
A férfiak nehezebben bújnak meg, igen, tehát nehezebb volt interjú alanyokat találnom, mert például Facebookon is írtam, hogy szeretnék férfiakkal beszélgetni, és akkor volt, aki azt írta, hogy senkit nem érdekel a férfiaknak a nem tudom, panasza, a nőket nem érdekli, és egy férfi ember különben is magában oldja meg. Uh-huh. Ez egy tipikus válasz volt, hogy a férfi magában oldja meg ezeket a nehézségeket, mert hogy én a veszteségekre akartam, hogy hogyan a hangsúlyt tenni, hogy hogyan küzdenek meg a veszteségeikkel.
Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy akkor mi volt a célod ezzel a könyvvel, és hogy találtál-e hasonlót egyébként az irodalomban?
A témák mindig úgy jönnek egyébként, a szex történetek is, hogy a munkám során akadok bele ezekbe a témákba, tehát gyásztanácsadóként dolgozom, válás, meg haláleseti gyász területén, és ott, ahogy az emberek beszéltek sok mindenről, akkor egyrészt felismertem, hogy a férfiaknak nagy segítségre lenne szükség, hogy megmutassam, hogy mi van bennük, mert hát nagyon sok a félreértés. Tehát például a válások során egy csomó nő úgy gondolja, hogy az ő párja, az ő férje legkevésbé sem szenved. De hogy ez nem igaz, mert közben jönnek hozzám a férfiak, és romokban vannak, egyszerűen romokban. És akkor gondoltam, hogy ezért a szex is úgy került elém. Egyébként ez lett volna a legutolsó, ami eszembe jut, hogy én a szexről írjak, mert koromnál meg szemérmetes neveltetésemnél fogva nem gondoltam, hogy ez az én témám, de hát annyira jött, annyira furcsa dolgokba akadtam bele. Például, hogy amikor azt mondta valaki, hogy egy nő, egy hölgy, 68 éves, hogy 34 éves korában szexelt utoljára, kimaradt 30 év, 30 év semmi, több mint 30 év, és akkor egy súlyos betegség során arra gondolt, hogy hát csak nem fog úgy meghalni, hogy most így 30 év után nem jön valami, és akkor feladott hirdetést kifejezetten szexvonalon, tehát nem partnert keresett, hanem csak erre partnert. És olyan szerencséje is volt, hogy teljesen normális, tehát ilyen baráti viszony alakult, de persze szigorúan azon a területen maradva, nem túllépve, de egy intelligens, kulturált kapcsolatokat tudott kiépíteni. Na hát és ezek, azért ezek nagyon döbbenetes dolgok, hogy, 34 éves korban lehúzza valaki a rólót, és akkor 66 éves korában újra neki lát. Hát ilyenek jöttek szembe, és akkor gondoltam, hogy kellene.
Dolgod van ezzel is.
Igen. És akkor próbáltam úgy olyanokat, hogy különböző területről, ha már egyszer ilyen, hogy akik szabadon élnek házasságban, vagy párban, tartós párkapcsolatban, de azért szabadon, függetlenül, akkor olyat, akik hűségesek. Tehát, hogy mindenfélét akartam. És hát lettek is. Legnehezebb egyébként olyant volt találni, akik több évtizede hűségben élnek.
Azt a mindenét. Hogyha így visszagondolsz ezekre a történetekre, mindegy, hogy az érző férfiakra gondolunk, vagy a szex történetekre. Hogyha visszagondolsz, mondasz egy-egy olyan történetet, ami leginkább elgondolkodtatott, vagy megdöbbentett, ami számodra így nagyon érdekes volt, egy valami eszedbe jut.
A szépséget tudom mondani, hogy például az érző férfiakban majdnem minden férfi elmondta azt, hogy ezek a veszteségek formálták őket, tehát hogy ezek nem csak veszteségek, hanem ajándékok is, transformáló erejük van, és hogy ma már akár azt is mondhatják, hogy ragaszkodnak a veszteségeikhez. Beleértve egészen súlyos, akár gyermekhalál, vagy magzatvesztés, vagy ilyesmi, meg nagyon súlyos elhagyás történetek, szülők halála, és hogy most már, ha perspektívából tudnak rátekinteni, akkor inkább ajándéknak tekintik.
Mindegyik férfi alanyod nehezen nyílt meg, mert ugye van ez a kemény férfi, vagy kemény fickó állarc, és akkor az mennyire volt nehéz, vagy
akik levenni. Elvállalták, azok abba se tudták hagyni a beszélgetést, tehát csak ontották magukból, mondták. Nem is igaz, mert volt kettő, akik nem annyira, de mégis inkább az jellemző, hogy aki már jelentkezett erre, ők nagyon bátran beszéltek a saját érzelmeikről. Meg hát lehetett választani, hogy névvel vagy név nélkül volt, aki elvállalta, volt, aki inkább egy álnevet szeretett volna.
Milyen konklúziót vontál velük való beszélgetésből? Egyrészt mondjuk, amit előbb mondtál, hogy a veszteséget ugye szeretnék megtartani, és akkor ugye átformálódott a szemléletük, és hogy úgy látszik, hogy ez egy fontos pont volt az életükben, és utána másként gondolkodtak, de hogy vontál-e még valamilyen konklúziót, ami...
Hát, hogy valahogy jobban közelíteni kellene a nőket és a férfiakat, mert hogy valójában annyira egyek vagyunk, tehát annyira nincs különbség, de mindenféle félelmek, meg neveltetési, szocializációs gondok akadályoznak bennünket.
De hogy
mindenféle prekoncepciók, hogy milyennek kell lenni.
Igen,
hogy előítéletek.
Az interjúk során biztos attól függetlenül, hogy azért sokan maguktól mondták, azért valamilyen technikákat te is bevetettél, hogy megnyissad még jobban őket, hogy mi nekünk is nőknek gondolom be kéne vetnünk ilyen technikákat, hogy erre esetleg tudsz-e javasolni ötleteket, hogy hogyan lehet jobban megnyitni a férfiakat, mert ugye tényleg ez az van, hogy a szocializáció során bezárkóznak, és akkor nekünk vissza kell őket nyitni.
Hát képzeld el, hogy annyira nehéz erre válaszolni, mert egész más egy interjús helyzetben egy idegennek elmesélni, meg egész más párkapcsolatban. Ezt nagyon sokan felteszik nekem ezt a kérdést, és mindig bele botlok, vagy bele akadok, hogy nem. Tehát kudarcot vallok, hogy mégis hogyan
erre
lehet.
Nincsen egy kulcs.
Hogy igen.
Viszont ugye te interjút készítettél a volt férjeddel is, ez Györggyel ebben a kötetben. Milyen volt őt így hallgatnod, mint interjú alany, és közben a volt férje, tehát hogy egy másik olvasata is volt az ő megélésedről, ugye a saját szempontodban.
Hát ez egy nagyon izgalmas volt. Ő egyébként egy nagyon könnyen beszélő, ezért is kérdeztem őt. Úgy szólván nyomdakész mondatokat tud produkálni, és ugyanakkor nagyon érzékeny is, nagyon, tehát pszichológiában jártas, tehát nagyon differenciáltan is tud beszélni az érzéseiről, meg az élete során elszenvedett jócskán adódó kudarcokról, veszteségekről. És hát az övé, nagyon értékelem azt az interjút egyébként, mert nagyon-nagyon őszinte, nagyon-nagyon nyílt, és nagyon szépen rámutat arra, hogy milyen csapdái vannak annak, hogyha valaki elfojtja az érzelmeit. Ahogy ő fogalmazott, hogy hogy fává vált, amikor egy bizonyos kapcsolatban próbált önmagát menteni, próbálta, és akkor próbált nem érezni a társa iránt, de hogyha ezt megtesszük, akkor ezzel azt is, hogy egyúttal az örömre való képességünket, a spontaneitásra való képességünket is elnyomjuk. Tehát olyan nincs, hogy egy valamit,
tehát több terület
hanem akkor
is
minden csalból érintett, igen, és akkor ez azt jelenti, hogy nagyon nagy árat fizetünk azért.
Kicsit rátérnék a másik könyvedre, aminek ugye az alcíme is már elég érdekes, hogy a swingerező, a hű feleség, a szexuálterapeuta, és még 19-en a szexről. Ez az alcíme ugye a Szextörténetek című könyvednek. Mi volt a legfurcsább sztori benne? Egy kicsit hagy kutakodjunk.
Mi a legfurcsább?
Igen, a legfurcsább sztori. Uh-huh. Amire ezt a jelzőt aggatnád esetleg.
Hát kinek mi a furcsa, már ugye a swingerezés van, akinek egyáltalán nem furcsa, mert akár használják is, vagy...
Akkor vagy, a legemlékezetesebb.
Hanem, hát nekem az volt érdekes, a szakemberek, vagy minek nevezzem őket, hogy milyen az elmúlt évtizedekben, hogy milyen széles palettája lett ennek a területnek, hogy olyan kócsok vannak. De ez nekem nagyon újdonság volt, hogy egyszerűen megtanítanak csomó dologra, akár egyenesben is, tehát, uh-huh. hogy nem tudom, jóni masszázs, meg ilyesmik, meg lingyan, vagy már nem is tudom, hogy nevezik a férfi falloszt. Tehát, hogy manuálisan is megtanítanak dolgokra, meg érzékenyítésre, tehát mit tudom én, női coach nőt. Uh-huh. Csomó, ezek nekem teljesen új dolgok voltak.
Mit vettél észre? Mert azért ez egy olyan téma, amiről az ember általában nem teszi ki a kirakatba, meg nem szívesen, vagy nem nagyon beszél erről, akár idegenek előtt, de még így a barátaik előtt sem feltétlenül. Tehát mit vettél észre az interjú alanyokon, ők mennyire? Bár ugye előbb ezt mondtad, hogy akár könnyebben megnyíltak, mint mondjuk a férfiak, de neked milyen volt őket hallgatni? Tehát mondtad, hogy ilyen szemérmetes nevelés, tehát hogy milyen volt ezzel a témával foglalkozni?
Hát azért hallgatni azt hiszem teljesen gátlásoktól mentesen tudtam, tehát nem, azért nem okozott ez egyáltalán gondot. Örültem, hogy ilyen színes, hogy ennyire színesedett ez a... Tehát hogy sokkal több lehetőség van, hogyha... Mit tudom én, volt például az egyik interjú alany, akinek fiatal lány komoly problémái voltak az intimitással, nem tudott beleolvadni a szeretkezésben, orgazmushoz meg aztán végképp nem jutott, és akkor az ő útja, az út keresése. És ő például teljesen névvel felvállalta ezt, sőt, hát úgy találtam rá, hogy blogot kezdett erről írni, mert úgy gondolta, hogy ez nagyon sok nőt érint. Csak hát nem beszélünk ilyen nyíltan erről. És akkor ő így rátalált, hogy hogyan tudna önmagán segíteni.
És ezeknek a történeteknek volt valamiféle konklúziója a végén, amikor ugye egyben láttad az összes történetet, átgondoltad, átolvastad, ugye megírtad, hogy hát, tehát, hogy igen, ez ilyen. Tehát volt benned valami végkövetkeztetés?
Hogy nincs ilyen, hogy morális, erkölcsi nézőpontok szerint kellene, hanem hogy ez egy egyéni dolog. Tehát, hogy egy pár megállapodhat sok minden. Nagyon sok fajtája van annak, hogy hogyan tudják az életüket működtetni hosszú évtizedekig. Mert azért lássuk be, hogy 30-40 évig fenntartani a szexuális érdeklődést, az nem olyan kis dolog. És hogyha másban állapodnak meg, hogy szabad, nyitottan, Én az őszinteség híve vagyok, mert hogy nagyon sokan megteszik ezt csak titokban, tehát a félrelépések az mindennapos, de hogy nekem tetszik az a swingerező házaspár, akik ezt teljesen nyíltan csinálják.
Tehát a hűségnek több olvasata van, az a lényeg, hogy őszinteség legyen mögötte tulajdonképpen.
Igen, nekem az a szó, hogy megcsalás, az nem a szexuális aktusra vonatkozik, a csalás az az árulás, amikor csalok, amikor hazudok. uh-huh. amikor mást hitetek el. Mint azt hitetem el, hogy én hűséges vagyok, de közben nem.
Hát ez egy nehéz téma, főleg, hogyha azt is nézzük, hogy általában ugye a házaspároknak vannak gyerekei, és akkor, hogy arra is mit közvetítünk a gyerekünk
igen.
felé is.
Igen, de hát, hogy a titoknak ugye van egy erozáló hatása, tehát a titok az megmérgezi a kapcsolatot. Ettől függetlenül ez az én nézőpontom, hogy én az igazság híve vagyok, de van, aki kijelenti, hogy csinálja, de én ne tudjam meg. Hát ez is egy nézőpont, és ezt is el lehet
ez is
végülis
a megállapodás meg. Hát ez is a megállapodás. Ezt ki lehet mondani.
Pontosan, persze. Igen. Igen. De általában egyébként, akik titkolóznak, azok is nagyon megszenvedik. Tehát a megcsaló fél is nagyon megszenvedi azt, hogy neki állandóan, tehát az nagyon rossz neki hazugságban élni.
Tehát akkor mondjuk azt javasolnád a pároknak, hogy üljenek le, és hát beszéljék át a saját kereteiket, mondjuk, hogy kinek mi fér bele, vagy mire vágynak.
Igen. Igen.
És hogy
igen.
hogyan értelmezik ezt az egészet?
A hűség mit jelent?
Hűség, igen. vagy akár igen. a szex,
igen.
vagy a vágy.
Simone de Beauvoir, amikor ugye ő Jean-Paul Sartre-tal élt évtizedekig együtt úgy, hogy nem éltek együtt, de ők egy elkötelezett pár voltak, de arra esküdtek fel, hogy ők életük végéig együtt maradnak, de váltakozó szerelmeket élnek meg. És hát ezt meg is tették, de két dolog volt, az egyik, hogy azt mondták, hogy de nem számoltak a harmadik fél érzelmeivel, ez az egyik. Másik meg, hogy megkérdezték, egy újságíró megkérdezte Beauvoir-t, hogy számára akkor mit jelent a hűség? És akkor azt mondta, hogy számára az a hűség, hogyha ő a brazil szeretőjével van éppen a nem tudom hol, és kap egy üzenetet a Sartre-tól, hogy rá vágyik, vagy szüksége van rá, akkor ő kiszáll az ágyból, és rohan Sartre-hoz. Persze, ez így gyönyörű, csak a harmadik félnek az érzelmei.
Nincsenek belekalkulálva.
Nincsenek belekalkulálva, igen.
Tehát egy elég önző hűség.
Igen.
Nekem az előző témára lenne még egy fontos kérdésem, hogy arra egy kicsit visszamennék, hogy az a férfiak megnyitásánál ott még belém szorult egy, hogy ha a férfiakat így nem is tudunk egy valamilyen kulcsot mondani, hogy őket hogyan lehet minden napokban megnyitni, nyilván ezt mindenki majd maga ezen próbálkozhat, de hogy a gyerekeink felé, vagy a fiú gyermekeink felé mit tehetünk azért, hogy ne zárkozzanak így be magukba, hogy már a következő generációnak ne legyen ilyen kulcsokra szüksége. Erre valamilyen tipped nincsen?
Most már azért szerencsére, hogy nagyon sokat változott a helyzet. Például a férfiak közül is rengetegen eljárnak különböző önismereti kurzusokra, ahol már eleve megtanulják azt, hogy merjenek önmagukról beszélni, és nyilván ezek a férfiak már a társukkal is képesek úgy beszélni. A neveltetés során meg borzasztó könnyű elkövetni hibákat, mert mi is ösztönösen visszük tovább azokat a tradíciókat, amiket tanultunk. Tehát óhatatlanul mondjuk a kisfiunknak, hogy nem tudom én katona dolog, meg ne sírj. És hát nagyon önreflexívnek kell lenni, hogy figyeljünk arra, hogy a kisfiainkat is rászoktassuk arra, hogy fejezzék ki az érzelmeiket, hogy lehet erről beszélni, hogy szabad nekik is sírni, szabad szomorúnak lenni, meg nem kell hősnek lenni, meg macsónak lenni.
Hogy akkor ezzel már nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy később ki
ugye
tudja fejezni magát.
Generáció már. De egyébként sokat javul a helyzet.
Igen, meg hát ez személyiségfüggő, pont volt egy adás, amikor én mondtam, hogy nálunk például a párom sokkal jobban és ügyesebben fejezi ki az érzelmeit, mint én.
Persze, itt most nagyon általánosítottuk a férfiakat, hát, és azért ez nem mindenkinél így van egyáltalán. Tehát krízishelyzetben is van, akik igenis fűnek, fának panaszkodnak, nagyon jól teszik egyébként. Tehát ilyen teljesen ahogyan ők. Mert mi
a panaszkodás megoldást jelent, vagy részmegoldást jelent egyébként problémákra?
Hát az a gyásznak a kulcsmondat, hogy az érzelmek átélése és kifejezése. Nyilván nem mindegy, hogy fejezem ki, és kinek, és mikor. Tehát, hogyha mindenkit elcsípek a folyosón, és berántok az irodába, és csak mondom, az is, annak is nagy jelentősége van, mert feszültségoldó. Tehát az is egy gyógyító valamelyest. De hát annak teret kell adni, és akkor igen, nagyon nagy jelentősége van. Amit mondtam a naplóírásról, hogy ami kikerül, az struktúrálva kerül ki. Ugyanez a verbalizációnál is van, hogy az egy rendteremtés, és visszaad az érzelmekre és a gondolkodásra. Más nézőpontból tud ránézni, amikor próbálja megértetni a másik emberrel az ő nézőpontjait, akkor ő is másképp lát rá.
Én egy picit olyan módon élek, hogy a panaszkodás nekem mindig egy ilyen elfecsérelt időnek tűnik, és nagyon igyekszem egyébként ezt kerülni, de valószínűleg akkor ennek így a helyes arányát kell jól megtalálni az életbe, szóval ez nekem annyira negatív, ha nekem is panaszkodnak, meg ha én is panaszkodom.
Szerintem az is más, hogy valaki minden, az élet minden dolga miatt folyton csak panaszkodik. Én most krízishelyzetről beszélek, amikor mondjuk egy válás vagy szakítás van, amikor az egész lényünket áthatja az a dolog, és például én az első válásomkor, akkor én még ugye 28 éves voltam, teljesen járatlan a pszichológiával, és döbbentem, vettem észre ezt a jelenséget magamon, hogy mondom. Tehát a kertben a másik anyukának, akkor a harmadik anyukának, akárki mellém telepedett a padra, jó, ezek jó ismerősök voltak, tehát nem idegennek, de mégis én felfigyeltem erre a jelenségre, hogy milyen érdekes, ugyanis tőlem idegen volt. De akkor nem bírtam nem mondani, és ez segített nekem.
Kérdeztek?
Egyébként ugye a négy gyermeked van, és a gyerekeid között azért van évkülönbség, igen, és hogy tudatosabban neveltett, feltételezem, akik később születtek, hogy ebben az érzelem kifejezésben is változott, vagy mennyire... Tehát, hogy mi volt a különbség, illetve hogy mennyire jóvá tehetetlen, ha egy mondjuk fölnevelünk 15 éves korukig valakit, és utána meg tudunk-e változtatni visszamenőleg?
Hát nagyon sok minden nem tudok szomorkodni, hogy ma már másképp csinálnám. Tehát valóban több érzelmet vinnék be. Tehát fiatalon kevesebb volt a kimutatott érzelmem. Tehát valahogy sokkal inkább a törő, hát nyilván a szeretet nyelven, de nekem a kifejezés a törődés és a gondoskodás volt. Én maximális felelősséggel viseltettem, meg egyedül neveltem ugye 10 éven keresztül a gyerekeimet, és kevesebb volt az a kifejezés, meg az ölelés. És akkor a következő generációnál igyekeztem többet, de ott is megtört a dolog a kamaszkorban. Tehát kamaszként már, amikor már úgy elhúzódnak a gyerekek, akkor már például ez az érintés, én ezt nem tudtam áthidalni.
Pedig jó lett volna most így utólag visszanézni.
Hát sajnálom, igen. De hát ezzel egyébként ez az enyém, mert engem sem ölelgettek, tehát én eleve úgy nőttem fel. Én szeretetben, tehát én éreztem a szeretet áramlást, meg voltam győződve, hogy a szüleim imádnak, tehát nem volt hiányérzetem, de nem tanultam meg. Nem is volt szokás akkoriban egyébként annyira így...
Ölelgetni.
Nem. Vagy... És akkor én ugyanezt vittem tovább, és ezt sajnálom, ezt biztos lehet sokkal... Hát látom másoknál, hogy hogyan tudnak ölelni.
Akkor, hogy ölelés, intimitás, most így meg is ragadnám a pillanatot, mert van egy gondolat, ami nekem nagyon tetszett a szextörténetek könyvedben, én ezt felolvasom, ez egy két mondat talán, hogy az előjáték nem a simogatást, a csókolózást jelenti, hanem mély beszélgetéseket, közös film vagy színház élményt, baráti találkozót, bármit, ami érzelmileg felemel, szellemileg felfokozott állapotba hoz. A testi egyesülés mindennek a megkoronázása. Egyesek szerint az az igazi, ha már reggel elkezdődik a ráhangolódás, az esti ünnepre is. És ez nekem nagyon tetszik, ez egy esetleg a beszélgetéseknek lehet egyfajta konklúziója is, mit gondolsz, hogy ugye a szex nem csak arról szól, hát magában a szexről,
hanem... Ugye a nők különösen vágynak erre. Férfiaknál, ezt nő írta, azt hiszem, ugye emlékszem, hogy nő volt az interjú alany.
Lehet, hogy az előszó, mint hogyha az előszóból írtam volna ki, igen, és akkor ott te utaltál valakire, úgyhogy akkor valószínű, igen, ahogy mondod, igen, hogy egy nő.
Igen, tehát hogy mi nekünk nagyon-nagyon, tehát a libidónk, tehát egy nagy beszélgetés után egész más közelséget tudunk érezni.
Igen, érdekes, hogy a férfiak mindig, vagy hát az esetek többségében és jó esetben egyből készen állnak rá, míg a nőknél nem feltétlenül ez úgy néz ki, hogy meglátják messzelenül a párjukat, és akkor...
És még csak nem is az érintés feltétlenül, hanem egy ilyen tényleg az előjáték akkor.
Igen. Amikor... És az már ugye reggel kezdődik, hogy bánik igen. veled a párod, igen. mit mondod, igen. eszébe jutott-e valami... Tehát, hogy olyan komplex ez a dolog. Igen. Úgyhogy ezt, kedves férfi hallgatóink, hogyha ti is hallgatjátok az adást, akkor ez egy jó konklúzió lehet nektek is. Hát csajok pedig, igen, elő a férfiak érzelmeivel talán rajtunk a sor, hogy egy kicsit megmerjük engedni nekik, hogy tegyék ki az asztalra. Nem, Magdi? Hogyha egy ilyen végkonklúziót mondanál, hogy mit üzenél azoknak a hallgatóinak, akik hallgatnak bennünket, hogy milyen gondolatot vigyenek el magukkal ebből az adásban, akkor mi lenne az? Mondjuk akár a férfiak érzelmeivel kapcsolatban.
Hát, hogy például olvassák el az érző férfiakat, de komolyan...
Be is linkeljük az adáshoz mind a két könyvet.
Mert nagyon sok nőtől kaptam levelet, és azt írták, hogy nagyon segít a megértésben. És az a legfontosabb, hogy közeledjünk egymás felé.
Szerintem ez egy nagyon jó végszó, közeledjünk egymás felé. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, és egy hét múlva csütörtökön találkozunk. Köszönjük, Magdi, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
Sziasztok!
Sziasztok!